A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és földet. Kedves testvérek, az ige, amelyet olvasni fogok, az a Pál Efézusiakhoz írt levele első fejezet, első 14 verse. Még Isten igéjét olvasom, a gyülekezet foglalja a helyét. Pál Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, az Efézusban élő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek, kegyelem nektek is békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott az Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztus atya, aki megáldott minket mennyei világnak minden lelki áldásával Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk bűneink bocsánata is, kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne, az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örökösei, mi is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki minden saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvességetek evangéliumát és hívőké lettetek eljegyzett pecsétjével, a megígért szent illekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Válaszolva a hallott ígére, kérjünk Urunkat, hogy munkálkodjon szívünkbe szent lelke által, gyertek testvérek, imádkozzunk ezért. Mennyei Atyám, hálás vagyok, hogy a mai napon ismét itt lehetünk a templomban. Köszönöm azt, hogy kiválasztottak lehetünk, érthetjük azt, hogy mit jelenti Jézus Krisztus vére által van bűnbocsánatunk. Köszönöm, hogy megpecsíteltél minket szent lelkeddel, ami azt jelenti számunkra, hogy hozzád tartozunk, illetve egy gazdag örökség zálogát, garanciáját is. Ez a pecsét egyfajta felelősség is számunkra, hogy a hétköznapokban úgy viselkedjünk, azt tegyük, azt mondjuk, amit te hallani szeretnél, és a te dicsőségedhez méltó legyen. De ezt megvalljuk előtted, nem mindig tudjuk megtenni. Kérlek, hogy ezért bocsáss meg minket, bocsásd meg nekünk ezt, mert bűnösök és gyarlóak vagyunk, nem tudjuk azt teljesíteni, amit te elinkezd, de mégis tudjuk, hogy Jézus által meg tudsz bocsátani nekünk. Mennyei Atyám, te tudod most azt is, hogy ki milyen gondolatokkal, terhekkel van itt most köztünk. Kérlek, hogy te légy a betegekkel, gyászolókkal, erősítsd, vigasztald őket, de most ebben az órában csendesítsd el szívünket, hogy teljes szívvel az igére, az ige hirdetőre tudjunk figyelni. Kérlek, áld meg őt, hogy el tudja mondani mindazt, amit nekünk hallgatóunknak hallani kell. Mennyei Atyám, én is imádkozom a most keresztelt Lilla nevű kisgyermekért, illetve szüleikért, rokonaikért, hogy a kereszteléskor tett fogadalmukat meg tudják tartani, és a te dicsőségedre fel tudják őt nevelni. Kérlek, hogy adj erőt és kitartást nekik ehhez. Ámen.
Kedves testvérek, Isten igéje, amely alapján az ő üzenetét hirdetni szeretném, írva található az a imént már hallott ige szakaszban, Pál apostol Efézusiakhoz írt levelében, az első rész harmadik versében. Áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, keresztény körökben azt szokták mondani, azt szoktuk mondani, hogy az tud jól németül, vagy az biztosan jól tud németül, aki Barth Károlyt le tudja fordítani. A híres és nagyon elkötelezett egykori keresztény tudós, teológus a műveiben hajlamos volt olyan körmondatokat használni, amelyek több oldalt megtöltöttek az írásában, a könyveiben. Valami hasonlóval találkozunk itt is, az Efézusi levélben, ahogyan Pál apostol megfogalmazta azt, amit Péter is felolvasott az Úr asztalától. Tehát Pál apostol ebben a 14 versben egy hasonlóan hosszú, vagy közel olyan hosszú írását, szavait hallhattuk. Volt is valaki, akivel tegnap este beszélgettem, és mondta is, hogy nagyon várja a mai igehirdetést, ugyan mi lesz, mert hogy ezt olvasni, ezt a 14 verset, hát nem könnyű. Mi lesz ugyan ennek az üzenete? Nem vállalkozom rá, hogy mind a 14 verset, mindössze csak ezt az egy verset emeltem ki, hogy Isten szent lelke segítségével majd hirdetem. Mindazonáltal nehogy azt gondoljuk esetleg, hogy Pál apostol ott ült a papír fölött, és elkezdett írni, és aztán úgy gondolta, hogy hát ide már tehetnék egy pontot, de nem, még toldjuk meg egy kicsit, még hosszabbítsunk, még egy fél mondattal. De ezt érezzük is az írásból, hogy nem így van. Ugyanis ez a 14 vers a görög eredetiben egyetlen mondat. A magyar fordítás szerint már több mondatra van tagolva, hogy nekünk könnyebb legyen érteni, de valójában a görög eredetiben ez egy mondat. De ez nem azért egy mondat, mert ő ennyire körülményesen fogalmazott. Tavaly történt, hogy Puerto Ricóban egy hatalmas gát átszakadt. Ezt biztosan sokan láthatták a különböző híradásokban, médiumokban. Átszakadt ez a gát, és sajnos nagyon sok embernek az életét egy pillanat alatt elvitte, lakását és így tovább, és hónapokon át nem volt áramellátás. Mert ez egy erőmű is volt egyben, nem volt áramellátás sok százezer lakásban. És lehetett látni akár az interneten, akár a televízió készülékeken, hogy mekkora erővel áradt ez az óriási vízmennyiség. Hát valami ilyesmi az, ami Pál apostollal is történik. Amikor ezt leírja, ezt a 14 verset, akkor ő belőle az Isten magasztalása árad így ki. Szó sincs arról, hogy gondolkozik körmondatokon, hogy is lehetnék még bonyolultabb, hanem magasztalja, dicsőíti az Urat. Mindazért, amit ő tett velünk. Kedves testvérek, ebből az ige szakaszból, tehát a harmadik verset emeltem ki, de még abból is kiemelek valamit, mégpedig egyetlen szót. És ez egy szó így hangzik, hogy áldott. Erről szeretnék beszélni. Mit jelent ez a kifejezés? A görögben itt található szó úgy hangzik, hogy eulogétos. Nem nagyon szoktam használni ezeket az idegen szavakat igehirdetésben, de most ezt fontosnak tartom elmondani, mert ez egy összetett szó. Az első része, az eu vagy eu, az talán tudjuk, azt jelenti, hogy jó. Valami jó. Mindig, amelyik szónak a szó ezzel kezdődik, hogy eu, eu, az valami jót jelent. Gondolhatunk az eufória szavunkra, vagy az orvos megnézi a szívverésünket, és azt mondja, hogy euritmiánk van, akkor az azt jelenti, hogy jól ver a szívünk, rendben van minden. A másik fele pedig a szónak, a logeo, azt jelenti, hogy beszélni. Hogy jön ebből ki, hogy áldani? Jól beszélni. Tulajdonképpen úgy lehetne ezt összetenni, hogy jót mondani. Vagy jól mondani. Milyen érdekes, ugye? Eredetileg ez a kifejezés, hogy áldani valakit, ezt jelenti. Pál apostol tehát hosszasan áldja az Urat. Ha megpróbáljuk behelyettesíteni az előbb hallottakat, akkor azt mondhatjuk, hogy jót mond róla. Miért mond jót Pál apostol Istenről? Hát érezzük, hogy ez egy műkérdés. Hát azért, mert Isten jó. Ha szeretnénk tudni, hogy mi a mércéje a jóságnak, az maga az Úr. Ő a tökéletes jóság. Ő maga a tökéletesség. Senki sem jó, csak egy az Isten, mondja ezt Jézus a gazdag ifjúnak. Áldott az Isten, azt jelenti tehát, hogy sok ember jót mond Istenről. Mi magunk is. Amikor áldjuk őt, amikor magasztaljuk őt, akkor jót mondunk róla, és ez így is van. Hálásak vagyunk mindazért, amit tett értünk, amit tett velünk, és ezért áldjuk őt. Amikor azt mondjuk, hogy Urunk, nagyon hálásak vagyunk azért, mert adtál nekünk egy gyermeket, egy unokát, mert sikerült az érettségim, vagy a diplomám, meg egy csomó dolgot elmondunk, azzal áldjuk is együtt az ő nevét. Jót mondunk róla. Nem azért tesszük ezt, mert ő ezt követeli. Nagyon fontos, hogy Istent áldani, magasztalni, az nem azt jelenti, hogy ránk van parancsolva a jó keresztjén az áldja az Urat. A jó keresztjén azért áldja az Urat, mert hálás. Ha nem áldja az Urat, ha nem magasztalja, akkor ott baj van, de azért, mert ő nem hálás. Mert nem látja, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék az ő számára az Istentől van. De mást is mond Pál. Azt mondja, hogy Isten is megáldott bennünket, és itt újra ugyanez a görög szó szerepel. Azaz, ha megint megpróbáljuk behelyettesíteni, Isten jót mond rólunk. Na hát ez már nem magától értetődő. Az, hogy mi Istenről jót mondunk, az egyértelmű, nem is mondhatnánk mást. De hogy Isten jót mond rólunk, na az már sokkal nehezebben megérthető, felfogható, hiszen ezt tanultuk már meg hittanórákon, konfirmációi felkészítőkön, és bizony elég sokszor elhangzik itt a szószékről is, hogy mi eredendően bűnösök vagyunk. Bűnösként születtünk erre a világra. Már Dávid király is ezt vallja az 51. Zsoltárban. Bűnösök vagyunk. Vétkezünk. Akkor miért mond Isten rólunk jót? Hát, ha cinikus akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy az etikett ezt diktálja. Ha mi jót mondunk őról, akkor neki is ez így illik, de tudjuk, hogy nem így van. Hanem azért mond Isten jót rólunk, mert nem bennünket néz. Így fogalmaz Pál, Isten megáldott bennünket minden lelki áldásával a Krisztusban. És hogyha Pálnak a leveleit olvasjuk, akkor nagyon sokszor találkozunk ezzel a kifejezéssel, hogy Krisztusban. Ő benne néz ránk. Ő benne tekinti a mi életünket. Aki Jézus Krisztusnak adta az életét, arra úgy tekint Isten, mint magára Krisztusra. Krisztusban elrejtve lát bennünket. És mivel Krisztus tökéletes, tökéletes Isten, ezért mi bennünk sem látja a bűnöket. Nem azért, mert nincsenek, hanem azért, mert ő benne vagyunk elrejtve. Emlékezzünk csak az egyiptomi kivonulásra. A 10. csapásnál történt az, hogy azt mondta Isten, kenjétek be az ajtó félfákat annak a bizonyos báránynak a vérével. És mindenki, aki bekeni, híve, elhíve ezt, és engedelmeskedve nekem az ajtófélfát, a házon belül lévő összes ember megmenekül. Megmerem kockáztatni, ez az egyiptomiakra is igaz lett volna, ha ezt megteszik. Mindenki, akinek a házán rajta volt ez a vér, megmenekült. Kedves testvérek, akin ma ott van a Krisztus vére, aki elfogadta az ő áldozatát, azokra Isten ma nem bűnösökként tekint, hanem mint megváltottakra, akik elfogadták a felajánlott kegyelmet, a bűnbocsánatot. Aki szeretne így Isten előtt áldott, kegyelmet nyert ember lenni, annak adatott ez a lehetőség, éppen úgy, mint ott annak idején a 10. csapásnál. Kérheti és meg is kaphatja a Krisztus szabadítását, hiszen ezért küldte őt Isten közénk értünk ebbe a világba. Aki ezt megtapasztalta, ezt a szabadítást, azt tudja igazán Istent áldani hálából a szeretetért. Na de ha már ezt elvállaltam, hogy elmondom, hogy van ez az áldani szó görögül, menjünk egy kicsit még visszább, és akkor már legyen teljes, beszéljünk arról, hogyan használja az áldani szót a héber. Az Ószövetség. Nagyon érdekes ez is. Az Ószövetségben ugyanis az áldani szó az azt is jelenti, hogy valaki valakit a térdére vesz. Megint ott vagyunk. Hát ez hogy jön oda, hogy áldani? Valaki valakit a térdére vesz. Ezzel találkozunk például Ábrahám történetében. Amikor Ábrahámnak megígéri az Úr, hogy fogok adni neked utódot. Mindegy, hogy milyen öreg vagy, ne törődj ezzel, biztos lehetsz benne, hogy te benned áldatnak meg a föld minden nemzetségé, és a te utódaid olyan sokan lesznek, mint a tenger fővenye, mint a tenger partján a homok. És amikor Ábrahám ezt hallja, ő hisz neki, bár nem olyan könnyű ezt elhinni, ahogyan telik az idő, ahogyan öregszik ő, meg a felesége, napról napra nehezebb ezt elhinni, de még úgy, ahogy kapaszkodik is az ígéretbe, viszont a felesége már sokkal kevésbé, és ő úgy gondolja, hogy itt az időbe segíteni az Úrnak. És akkor azt mondja, hogy elkezdi meggyőzni Ábrahámot, hát ha Isten úgy gondolta ezt, hogy majd Hágár által, a szolga által lesz gyerekünk. Menj be csak ahhoz a szolgálóhoz. És be is megy Ábrahám, megfogan, Aztán, amikor eljön a szülés ideje, azt olvashatjuk, hogy Sárának a térdein szül. Így lesz jelképesen is az Ábrahámé és a Sárái ez a gyermek. Aztán ugyanezzel találkozunk, vagy valami hasonlóval, akkor, amikor Jákob megöregszik, halálán van, és az ő gyermekeit mind-mind áldásaiban részesíti. Oda hívja őket az ágyához, és oda megy József is. És azt mondja Jákob, hogy én szeretném a te két fiadat saját gyermekemmé fogadni. Tudom, hogy ők az unokáim, de meg akarom őket áldani úgy, mint a gyermekeimet. Ők Efraim és Manasse. És ott is ezzel találkozunk, hogy ott vannak Jákob térdeinél. Szóval itt az Ószövetségben áldani, az azt is jelenti, hogy Isten a fiaivá fogadott. Isten a fiaivá fogadott bennünket Krisztusban. Közvetve ezt is jelenti a kifejezés, hogy Isten gyermekei vagyunk. Nem csak szolgák, bár nyilván azok is, nem csak kegyelmet nyert nyomorultak, akik csak úgy alázatosan settenkedhetnek állandóan az Isten elé, és mondhatják azt, hogy jaj, Uram, ne haragudj, bocsánat, hogy zavarom köreidet, de szeretnék valamit kérni tőled. Nem így megyünk az Úr elé, hanem éppen úgy, mint a gyerekek. Mint hogy annak idején oda mentünk a szüleinkhez, bizalommal. Ha rendetlenséget csináltunk, akkor bűnbánattal, szégyenkezve, talán egy kicsit félelemmel is, de mindenképpen hozzámegyünk. Mindebből a hétköznapi életünkre nézve is le kell vonnunk néhány következtetést. Sokszor hallom testvérek azt, hogy emberek önmagukról nagyon becsmérlő módon beszélnek. Nagyon sokszor mondjuk azt önmagunkról, hogy ó, én olyan, bocsánat a templomban nem illő kifejezésért, olyan hülye vagyok, olyan ostoba vagyok, olyan nyomorult vagyok, olyan béna vagyok, olyan csúnya vagyok. Kedves testvérek, ha az Isten azt mondta, hogy ő a saját képére formált bennünket, meg azt mondja, hogy fiaivá fogadott Jézus Krisztusban, akkor miért mondunk ilyeneket? Helyes ez? Helyes dolog saját magunkat becsmérelni, amikor az Isten rólunk jót mond? Amikor megállt bennünket? Amikor ő a térdeire vett bennünket? Gyermekeivé fogadott? Nem hiszem. Nem jó dolog önmagunkat becsmérelni. Nyilván fontos az, hogy lássuk a saját hibáinkat. Tanuljunk belőle, próbáljuk azt rendezni, helyre tenni. De amikor csak megállapítjuk magunkról, hogy milyen nyomorultak vagyunk, az azt jelenti, ebben benne is maradunk. Nem is akarunk változni. Aztán van egy ilyen buta keresztény hozzáállás, ez a látszat alázatoskodás. Én ezt merem vállalni, hogy inkább csak látszat. Ó, hát én nem vagyok arra méltó, meg én nem megyek előre, meg nem akarom én ezt sem, meg azt se csinálni, hát miért nem? Az Isten alkalmassá tett egy szolgálatra, elhívott, tessék, állj oda. Nem kell ettől félni. Lehet bátornak lenni. Fiatalok is nagyon sokszor becsmérlik magukat, ők talán leginkább a külsejük miatt elbizonytalanodnak, nem olyan szépek, mint akiket megalkotnak a számítógépen, Photoshoppal, nyilván nem is lehetnek olyanok. És az idősek is sokszor ugyanígy gondolkodnak magukról. Ó, hát én már olyan nyomorult vagyok. Hol tudok én már annyi mindent csinálni, mint korábban? Már a templomba eljönni is milyen nehéz nekem. Ez igaz. És? Akkor már nem ér semmit az idősnek az élete? Ez nem igaz. És mi van azzal az elmúlt néhány évtizeddel, amikor meg aktív volt, amikor oda tette magát, amikor szolgált, amikor egy csomó mindent megtett az Isten dicsőségére? Az el van felejtve? És mi van azzal, amit most tud tenni? Hogy imádkozik, hogy bölcs tanácsokat ad, hogy jó példát mutat másoknak. Nem kell se fiatalnak, se idősnek önmagát becsmérelni, hanem azt kell elfogadni, amilyennek ki az Isten tett, és arra kell törekedni, hogy még inkább olyanokká legyünk, ami az Isten tervében van rólunk. Ugyanez igaz arra is, amikor másokat gyalázunk, és hadd térjek ki még egy dologra, amit ritkán érintünk, de fontosnak tartom elmondani a testvéreknek, ez a gyermekneveléshez kapcsolódik. Egy nagyon buta és nagyon káros szokás terjedt el a magyar népben, legalábbis én sok helyen tapasztalom. Azt mondják szülők a gyerekekről, Nem kell őket megdicsérni, mert elbízzák magukat. Van is, aki bólogat. Ez nem egy ismeretlen dolog. Lehet, hogy a fiatalabb generáció már ezt nem gyakorolja, de biztos, hogy volt, meg talán van egy olyan réteg, akik ezt gondolják, hogy ne dicsérjük a gyereket, mert majd elbízza magát, meg öntelt lesz. Miféle gondolkozás ez? Nekünk nem esik jól a dicséret? És akkor azt meg nem dicsérjük meg, akit a legjobban szeretünk? A saját gyerekeinket? Nem tudjuk bátorítani? Nem tudunk róluk jót mondani? Dehogy nem. Tudunk jót mondani, de nem mondjuk, nehogy elbízza magát. Hát akkor mitől legyen egészséges? Attól lehet egészséges lenni, hogy mindig csak rosszat mondunk valakiről? Hogy azt mondjuk, ezt se jól csináltad meg, azt se jól csináltad meg, amaz se? Hát ebből csak azt tanulja meg, hogy én rossz vagyok, hogy szerencsétlen vagyok, és nem tudja, hogy de mi az, ami felé mozdulhatnék. Egy kicsit ilyen önsorsrontásnak is érzem ezt a magyar társadalomban, és jó lenne ezt minél hamarabb teljes mértékben kiírtani. Szó szerint kiírtani. Erre nincs szükség. Nagyon káros dolog. Az Úrtól nem ezt tanultuk, és mégis még keresztények között is jelen van. Kedves testvérek, nagyon fontos tehát, amit Pál apostol megfogalmaz, és érdemes otthon is ízlelgetni ezt az első fejezetet, vagy ennek az első felét, ezt az eredetileg hosszú egy mondatot, a mi fordításunkban több részre tagolt Isten magasztalását, és megérteni belőle azt, hogy mennyire hálásak lehetünk az Istennek, mert megáldott bennünket, és éppen ezért mi is áldjuk őt. Ezt a bátorító önmagunkat is megerősítő, és Isten kegyelmébe minél inkább bevonódó üzenetet kérem mindenki vigye magával. Zárja a szívébe is, próbáljon meg a jövő héten, és aztán egész életünkbe is minél inkább eszerint cselekedni. Ha az Isten jót mond rólunk, akkor igyekezünk erre mi is, saját magunkat nézve, családunkat és környezetünket. Amen. Úr Jézus Krisztus, nagyon sokszor az imádságainkat hálaadással kezdjük, és ez természetes, hiszen méltó vagy rá, hogy téged magasztaljunk. Te jó vagy, tökéletes, te vagy a mindenek fölött való, te vagy az, aki az életedet is értünk adtad. Az már sokkal nehezebben érthető, hogy te is jót mondasz rólunk. Köszönjük, Urunk, hogy a te szereteted munkál, motivál ebben. Azért kérünk téged, hogy hadd tudjunk ugyanilyen szeretettel nézni önmagunkra, szeretteinkre, a gyülekezetre, a családunkra. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy így adj megújulást a saját életünkben, a családunkban és a gyülekezeti közösségben. Imádkozunk, Urunk, hogy a te áldásod hadd lehessen maradandó rajtunk. Könyörgünk azért, hogy áld meg egész gyülekezetünket és egész egyházunkat. Szeretnénk, Urunk, minél inkább a te szent lelkedbe elmerülni, és minél inkább vele betöltekezni, hogy általad vezetett emberek lehessünk, akik téged szolgálnak hálából. Imádkozunk, Urunk, nemzetünkért is. Tarts meg bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy bár szétszakadt az ország, mint egy évszázaddal ezelőtt, de mégis te vagy az, aki annyi háborúság, annyi harc, annyi veszteség, vesztes csata után is megtartottál bennünket. Mi ezt teljesen biztosan látjuk, tudjuk. Tőlünk sokkal nagyobb, erősebb és dicsőségesebb nemzetek is eltűntek, megroppantak, mi pedig még élünk. Urunk, ez egyben figyelmeztetés is, hogy egyes egyedül a te kegyelmedből lehet jövünk is. Így ajánljuk, Urunk, a te kezedbe az életünket, az ország, a nemzet életét is határon innen és túl. Urunk, köszönjük neked, hogy lassan véget ér a tanév, hálásak vagyunk mindazért, amiben növekedhettek, gyarapodhattak, ismeretben, tudásban a gyermekeink, az unokáink. Köszönjük, Urunk, hogy sokan túl vannak az érettségin, sokak sok vizsgával végeztek, vannak, akiknek még szigorlatok vannak hátra, légy velük, Urunk, és a te áldásod hadd kísérje őket. Köszönjük, Urunk, a tanárokat, a pedagógusokat, akik nevelték, vezették, okították a gyermekeinket, unokáinkat, akik által többre haladhattak. Imádkozunk, Urunk, hogy a nyári szünet hadd lehessen igazán a testi, lelki és szellemi feltöltődésnek, megnyugvásnak, megpihenésnek az ideje mindnyájunk számára. Így kérünk, hogy áld és szenteld meg életünket, vasárnapot és a következő napjainkat is. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.